meghaltak, és nem támad kedve újabbakra. Éppen emiatt cserélt padot, most jut eszembe. Mennyi ideje ennek? Múlt nyáron, úgy augusztus felé. A tuiléria kertjében mindig ugyanazon a padon ült. Egy napon észrevett egy nőt, körülbelül vele egykorú lehetett. Megkérdezte tőle, hogy szabad-e a mellette levő hely. Persze ő azt felelte, hogy szabad. Az ember nem bérli a helyét egy nyilvános padon. Már az első napon szóba elegyedett vele az az asszony, és elmesélte, hogy orosz származású, és hogy táncos nő volt. Másnap nagynéném ugyanazon a padon találta, és az idegen nő több mint egy órán át beszélt neki sikereiről. Sokáig Nizzában élt. Szüntelenül arról regélt, és panaszkodott a párizsi éghajlatról. Ez volt az egyetlen ritka esemény, amit nagynéném elmesélt nekem. Annyira szerettem azt a padot. Sóhajtotta. Nem csak más padra kellett ülnöm, de még más zugot is kellett keresnem a parkban, mert újra csak ott találtam volna magam mellett. Nem jött el soha ide ez az orosz nő. Tudtommal nem. És ahogy a nagynénémet ismerem, bizonyosan nem hívta meg. Szóval fogalma sincs róla, hogy ki lehetett a gyilkos. Fogalmam sincs, főfelügyelő úr. Mit csináljak a temetéssel? Adja meg a telefonszámát, majd felhívom. Nincs újabb fényképe a nagynénjéről. Az utolsó több mint 12 éves, még Antoine nagybácsi készítette. Inkább este telefonáljon, mert napközben majdnem mindig a pácienseimnél vagyok. A kapuajban még mindig ott posztolt egy rendőr. Mit gondol erről a nőről, főnök? Szeret beszélni, és túlságosan határozottan. Janvier csodálkozva nézett körül. Az egész lakás így van berendezve. Igen. A hálószoba még ózsdibb. Lapointe? Te ismered már némileg a házat, menj és csenges be minden lakásba. Kérdezd meg a lakóktól, hogy ismerték-e az öregasszonyt, milyen viszonyban voltak vele, és láttak-e vendéget nála. A szalomban csak egyetlen modern tárgy volt, egy televízió, szemben a virágos anyaggal letakart fotellal. Most pedig, mondta Maigret Janvier-nak, mindent módszeresen átkutatunk, és feljegyezzük valamennyi tárgy helyét. Hiszen Antoine női azért kezdett el nyugtalankodni, mert nem pontosan ugyanúgy találta a dolgokat. Az elöregedett, hasadozó parkettát nem egy nagy, hanem több kisebb szőnyeg borította, és egyiken a háromlábú kerekasztal állt. Félrehúzták az asztalt, felemelték a szőnyeget, hogy megbizonyosodjanak róla, nincs-e alatta valami. Aztán helyére tették az azsúros terítővel fedett kerekasztalt. Ügyeltek rá, hogy visszategyék az elmozdított apró tárgyakat, egy nagy dieppei kagylót, egy kis fajansz pásztorlányt, egy bronzutánzatból készült, matrózruhás, hátitáskás iskolás fiú figuráját. A kandallón főként fényképek sorakoztak, két férfinak a képei, a két férjének, akik mintha összeolvadtak volna az idős hölgy emlékezetében. Egyikük telt arcú volt, csak nem kövér és csupaszképű, ő előnyös pózt választott a fényképezéshez. Ez volt bizonyosan a városházi irodavezető. A másik szerényebbnek mutatkozott, őszülő bajusza volt. Ezzel az emberfajtával találkozunk a legtöbbet a metróban és az autóbuszokon. Épp úgy lehetett volna alkalmazott, könyvelő, mint művezető vagy áruházi dolgozó, mint ahogy az is volt. Mosolygott, és őszintén mosolygott. Érezni lehetett rajta, hogy elégedett az élettel. Mondja, Janvier, hogyan jutott a lakásba az unokahúg? Volt kulcsa? Nem. Csöngetett, én nyitottam ajtót. Ez a szekrény kulcsra van zárva. Kell valahol lennie egy kulcsomónak. Maigret először az idős hölgy bőrtáskáját kereste, amit az első tavaszi napokban vehetett elő a szekrényből. Nem volt benne ajakrúzs, csak enyhén kékes, tömör rizspor. A hímzett zsebkendőn lökezdőbetű volt. A két férfi később megfejtette, hogy Antoine Nét-Leontinennak hívták. Cigarettának nyoma sem. Nyilván nem dohányzott. Egy kis zacskó sejemkukrot találtak, amit még a Rivoli utcában vett. Már hosszabb ideje ott lehetett, mert a cukorkák egymáshoz ragadtak. Itt a kulcscsomó. Csak nem bizonyos volt, hogy abban a táskában találják meg, amely mindig vele volt. A kulcsomón három kisebb kulcsot, egy szobakulcsot és a bejárati ajtóit fedezték fel. Kinyitotta az ajtót, majd visszatette a kulcsokat a táskájába, mielőtt belépett a szobába. Különben a zárban maradt volna a kulcscsomó, vagy a földön találtuk volna meg. Éppen annyi ideje volt, hogy a fotelra tegye a táskáját, s nyomban utána támadtak rá. Megrégépiesen beszélt, inkább csak önmagának, mint Jambier felügyelőhöz. Nem sikerült megszabadulnia valami rossz érzéstől. De ha eljön is ide előző napon, mit változtat az egészen? Nem talált volna rá elegendő alapot, hogy indokolt legyen éjjel-nappal figyeltetni a lakást. A gyilkos pedig, mit sem tudva az ő látogatásáról, ugyanúgy elköveti a büntettet, ahogyan tegnap megtette. Maigret egyenként próbálta ki a kis kulcsokat egy alacsony, egyszerű kis szekrény fiókján, és végül megtalálta, hogy melyik nyitja. A fiókot papírok és fényképek töltötték meg. Jobb oldalon egy takarékbetét könyvet látott Leontine Antoine névre, cím Mégis Szeriel Rakpart, a betét 10.000 frank. Csak is befizetést látott benne, egyetlen kivétet sem. A könyvet 25 éve nyitották. Éppen ezért az Antoine név fölött ki volt húzva a dekaramé. 25 esztendő, 25 év takarékoskodás. Reggel a bevásárlás. Délután a parkban egy padon, és néha, amikor esett, egy mozi. Egy másik füzetecske a Társadalombiztosító Intézet egyik fiókjánál elhelyezett betétről szólt. 23.200 frank. Tavaly, karácsony előtt néhány nappal, vettek ki 2.500 frankot. Semmit nem mond neked ez az összeg. Jambier intett, hogy nem. A televízió. Fogadnék, hogy ezt vette magának 2.500 frankért. Végül is ő fizette a saját karácsonyi ajándékát. Egy másik kivét is volt 12 évvel ezelőtt, nyilván második urának temetésekor. Levelező lapok. A legtöbbjükön Jean név aláírás. Különböző franciaországi, belga és svájci városokból érkeztek, valamilyen kongresszusról. Szép írással íródtak, kicsit kerek betűkkel, és mindig ugyanez volt a szöveg, szeretettel, Jean. Jean Karamé volt. Antoine kevesebbet utazott egyedül, Antoine női nem is őrzött tőle egyetlen lapot sem. Ezzel szemben sok felvétel volt a második férjéről vagy kettőjükről együtt. Különben a fényképezőgépet, egy eléggé bonyolult masinát megtalálták a fiókban. Látszott, hogy az Antoine házas pár minden esztendőben máshová ment nyaralni, szerettek kirándulni. Voltak Kuimperben, La Baulerban, Arcachomban, Biarritzban. Jártak a középhegységben, és töltöttek egy időt a Rivierán is. A felvételek időrendben követték egymást, nyilván így is osztályozták őket. Néhány levelet találtak, főként Angéla Louettettől, az unokahúgától. Ezek is vidékről jöttek. Jól üdülünk itt Émilellel. Émile már nagyfiú, egész nap a homokban hempereg. Csak egyetlen kép volt erről az Émilerről, aki most bíként szerepel. 15 éves lehet rajta, és olyan elszántan néz előre, mint aki szembeszáll az egész világgal. Semmi titok. Semmi váratlan fordulat, sóhajtott Maigret. Egy kis asztalfiókban ceruzákat, tolszárakat, radírt és levélpapírt találtak, név, illetve kezdőbetű nélkül. Az öreg Leontine nyilván nem írt gyakran. Kinek is írt volna? Túlélte már azt a kis együttest, amelyet ismert. Csak az unokahúga maradt és unokaöccse, akinek a fényképen és az anyjának egy régi levelében történt említésén kívül más nyoma itt nem volt. A konyhát is gondosan átvizsgálták. Maigret olyan eszközöket talált, amelyeket nem ismert, és olyanoknak látszottak, mintha nem boltban vásárolták volna őket. Például egy igen-igen tökéletesnek tűnő konzervnyitó, egy nagyon egyszerű, de leleményes